A mi segítségünk és a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istenünk igéjét, amint az írva található Ézsaiás könyvében, a 42. fejezetben, az első 9 versben eképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, még a törvénynek érvényt nem szerez a földön, és tanítására várnak a szigetek. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és növényt sarjasztott, lehelletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Minden kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjének útját életünkben. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, kegyelmes édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Urunk, áldunk téged, mert te az újnak és az élőnek vagy az Istene. Áldunk téged azért, mert akár az új, akár az élő, amely benned megtalálható bennünk, olyan kevés. Ahogyan énekeltük, a mi hitünk is mustármag. A mi hitünk olyan, mint a felolvasott igében a nátszál, amely törékeny. És te mégsem utasítasz el bennünket. Te mégis újból és újból kínálod a te szövetségedet, a te kegyelmedet. Nem azért, mert mi jobbak voltunk ezen a héten, mint bármikor. Nem azért, mert jobban tudtunk szeretni, hanem azért, mert te úgy szerettél bennünket, hogy egyszülött fiadat adtad értünk. Köszönjük, hogy áll még mindig a keresztnek a kegyelme. Köszönjük, hogy még mindig a feltámadás jelző sír hív bennünket, hogy merjünk élni, hogy merjük az újat átélni, megtapasztalni az életünkben. És hívogatsz a forráshoz, amely egyedül te vagy. Így engedd meg nekünk, hogy ma ebből az éltető, élő forrásból ihassunk, hogy ezt vihessük magunkkal. Add a te ígédet nekünk, amelyet olyan sokszor lebecsülünk, hogy most tudjuk megfogadni, és tudjuk használni az életünkben. Ehhez add a te szent lelkedet is. Áldj meg bennünket, és tégy bennünket alkalmassá arra, hogy a te gyermekeid lehessünk. Amen. Keresztény testvéreim, Istennek az a szent igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy az ő lelke által hozzátok is szólni kíván ezen a mai vasárnapon. Írva található a mai napra rendelt új szövetségi igeszakaszból, Márk evangéliumából, az első fejezetből, 9-től a 11. versig. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Kedves testvérem, hadd éljek egy hasonlattal. A Biblia olyan, mint egy könyvesbolt. Hogyha valaki beletekint, akkor különböző korokból, különböző szerzőktől, különböző eseményekről olvashat. Ahány ember, annyi olvasási szokás, annyi érdeklődési kör, annyi gondolatvilág. És ehhez a kereslethez, ez a változatossághoz bizony a kínálat is alkalmazkodik. És hiszem azt, hogy ahogyan egy könyvesboltban az ember, hogyha könyveket vásárol, az életét előre tudja vinni, ugye ezt a Szentírással is megteheti, csak van még egy plusz adalék, az ember még az örök élet felé is elindulhat, előre juthat. És már egy könyvajálót szeretnék ebből a 66 könyvből hozni nektek, testvéreim. Nem másét, mint Márk evangéliumáit, amit a Bibliósok kalauz a tegnapi naptól olvastat velünk. Reformátusokkal. Szóval, hogy ebben az évben nagyon sokszor elő fogunk kerülni, mint 500 éve fennálló, változást hozó eszme, gondolat, egyház, gyülekezet. De értsük magunkat nyugodtan úgy, ahogyan a régiek elkezdték az ige egyházaként. És ne becsüljük le azt, amit kaptunk, az igét. Hogy Isten rajtunk keresztül és velünk, és az ő igéje által akar változást hozni. Abból, hogy mi megértjük azt, amit ő kijelentett nekünk. Hogy megértjük azt, amit bizonyságtételként azok, akik találkoztak az ő csodáival, leírták számunkra. Hogy ebből mennyit merünk mi vállalni. Mennyit mer a hitünk ebből épülni, mint az ige egyházának a gyülekezete. És Márk evangéliuma lesz az utitársunk a következő időre. Ami azért változatos lesz, most a farsangban vagyunk. De aztán jön majd egy hosszú bőti időszak, amikor az embernek épülnie kell, tisztogatni kell, amikor szembe kell néznie a saját addigi dolgaival, és változnia kell, mert jön a húsvétnek a hajnala, a feltámadásnak az öröm üzenete, ameddig elkísér bennünket az evangélium. És elkísér bennünket Márknak a bizonyság tétele. És az ajánló az mindig egyfajta bevezetést ad a könyvbe. Ami azért kellőképpen szubjektív és elfogult. Én is ilyen leszek most. Szubjektív és elfogult azzal kapcsolatban, hogy én mit értettem meg Márkból, és miért ajánlom számotokra, hogy vegyétek kezetekbe, és merjétek elindítani, olvasni nap mint nap útravalóként erre a hosszú időre. Amivel aztán lehet találkozni a másikkal, és lehet találkozni Istennel, az ő szent lelke segítségével. Miért kezdjük el hát olvasni Márk evangéliumát? Nagyon sok híradás van a Bibliában, az evangéliumok közül is négyet különböztetünk meg. Ott van Máté, aki az egyik leghosszabban írja le a Jézusról szóló bizonyságtételét, azt, hogy ő tanítványként mit tapasztalt meg, amikor vámszedőként elhívja Jézus. Nagyon sok történet, személyes élmény kapcsolódik az ő mondandójához. Vagy éppenséggel ott van Lukács, aki egy nagyon emberi Jézust mutat nekünk, aki képes lehajolni a szenvedőhöz, aki képes beszélni az irgalmas samaritánusról, hogy ő is eképpen jön el, vagy a tékozló fiúról, akit az atya visszafogad a házába, ezt mind Lukács írja le, máshol nem olvashatjuk. Vagy éppenséggel ott van János. Hadd mondjam azt, hogy nekem ő a személyes kedvencem. Aki úgy adja tovább Jézusnak a tanításait, mint hogyha én magam ott lennék a történetben, mint egy tanítványként látnám azt a nyomorultat, akit Jézus meggyógyít. Ennyire valóságos az ő bizonyságtétele. És akkor itt van Márk, aki a legrövidebb, a legszárazabb, és a leginkább tárgyilagos evangélium. Tehetjük fel a kérdést, miért olvassuk mi őt akkor? Azért, mert Márk a maga módjával, a maga gondolatával éppen a lényegre akar bennünket figyelmeztetni. És Márkról beszélünk, de tudjuk jól, hogy a háttérben, mint egy árnyékként ott van Péter, aki az apostol, aki Jézusnak úgymond a kősziklája, akiről annyi történetet tudunk, hogy megpróbál a vízen járni, hogy halászként élő halásszá válik, hogy megtagadja Jézust háromszor, hogy aztán Szentlélekkel telve prédikál és megtérnek 3000-en. És aztán elmegy a pogányokhoz, egészen Rómáig. Márk pedig az ő tanítványa, az ő munkatársa. Az a gondolatvilág van benne, ami Péterben is megvolt. És Rómába írja ezt az evangéliumot. A pogány világnak a középpontjába. És ez egyfajta szabadságot is ad az evangéliumnak. Nem kell zsidó messiási dolgokhoz kötődni. Lehet szabadon, tárgyilagosan és tömören beszélni Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, aki elhozta az örömhírt, az evangéliumot ebbe a világba. Ezt akarja Márk továbbadni. Erről ír ő. És ezért olvashatunk az elején arról, hogy ez Jézus Krisztusnak, az Isten fiának az evangéliuma. Nem beszél születéstörténetről, nem beszél bölcsekről, nem beszél megijedt pásztorokról, boldog Józsefről és Máriáról. Arról beszél, hogy az Isten fia eljött ebbe a világba. És ez a lényeg, hogy itt az evangélium. Arról ír János, arról ír Márk, hogy keresztelő János ott van a Jordán mellett, a Jordán vizében, és kereszteli a hozzátérőket, és megjelenik egy Jézus nevű valaki Názáretből, Galilea földjéről, és megkeresztelkedik. Mindent innen indít el, ebből a közösségből. Jézus megjelenik, és közösségre lép az emberekkel. Hittanosok, figyelem, mindig felszoktam tenni a kérdést, főleg a kisebbeknél, hogy hát miért keresztelünk? Ezt általában szokták a gyerekek tudni, így padból kidőlve, hogy azért, mert bűnösök vagyunk, és Isten a bűnbocsánatot eképpen adja meg számunkra. Még el szoktam fogadni. Aztán jön a következő kérdés, hogy ki van megkeresztelkedve. Ilyenkor már elég változatos a banda, de mindig felajánljuk annak is, aki még nincsen, hogy van lehetőség, és szeretettel várja ez a gyülekezet az újonnan megkeresztelteket. És van egy kérdés, amire aztán már senki nem szokott válaszolni, ez az, hogy akkor Jézus miért kellett Jézusnak megkeresztelkednie? Hiszen tudjuk jól, hogy ő tökéletes volt. Tudjuk azt, hogy nem volt benne bűn. És mégis a bűnök bocsánatára megkeresztelkedik keresztelő János által. És tudjuk jól, hogy ő nem volt hazug, nem volt álságos, nem volt álszent. Ezek a jellemzők nem rá alkalmatosak. Ő a keresztséget nem másért, mint a közösségért vette fel. Azért, hogy közösségben legyen azokkal, akik Jánoshoz mentek. Azért, hogy közösségben legyen azokkal, akik mind a mai napig megkeresztelkednek, és itt jön a lényeg, hogy közösségben legyen veled és velem. A keresztségről nagyon sokféleképpen szoktunk gondolkodni, prédikálni ebben a gyülekezetben is. És Márk az ő egyszerűségével, az ő tömörségével még egy adalékot hozzá akar nekünk ehhez tenni. Azt, hogy a keresztség nem más, mint a bűnösöknek a szövetsége. A bűnösöknek a közössége. Akik vallják és hiszik, hogy Isten nélkül az életük halálra van ítélve. Hogy Isten nélkül az ő életük menthetetlen. Hogy ezt jobban megértsük, egy képet hadd hozzak, talán ezt is jól ismerjük gyermekkori bibliaórákról. Amikor a tizedik csapás megtörténik Egyiptomban, amikor még fogságban van a nép, akkor Isten ugye elindítja az ő szabadítását, és az első 9 csapás után Mózeshez azt mondja, hogy a páska bárány megölése után annak a vérét hintsék fel az ajtófélfára. Ez lesz a jele annak, hogy oda nem megy be a pusztító, és nem végez majd az első szülött gyerekkel. Mi a párhuzam? Az a jel, ami megjelenik. Az a jel, ami bebizonyítja azt, hogy egyébként halálra ítélt az ember, de van egy lehetőség a változásra. Van egy lehetőség az életre. A bűnösök szövetsége a keresztség, mert anélkül gyenge vagyok, erőtlen és rabszolga. A bűnösök szövetsége, mert Isten nélkül rab vagyok, és halálra vagyok ítélve. A keresztség ennyit jelent. Ezt akarja még Márk hozzátenni. Ennyit jelent az, amikor hozunk gyermekeket ide megkeresztelni. Nagyszülők, keresztszülők, szülők. Ennyit jelent, hogy én tudom az életemről, hogy szabadításra szorult. Tudom azt, hogy halálra vagyok ítélve. És tudom azt, hogy a gyermekem is ugyanígy fog járni, ha nem ismeri meg az élő Istent. És ugyanezt mondják el a konfirmandusok is, akkor, amikor már felnőtt fejjel vallhatják meg ezt. Vagy éppen gimnazisták, akik baráti körben, egy-egy beszélgetésben, vagy egy szülői vitatkozásban elmeri mondani azt, hogy igen, én hiszek Istenben. Én merem vállalni azt, hogy lehet más az élet. Nem egy halálra ítélt játék. Ebbe a szövetségbe, ebbe a kapcsolatba lép bele Jézus. Mint egy vezetőként, mint egy példaként, aki a legtökéletesebben előttünk áll, hogy milyen az Atyával való tökéletes kapcsolat. És bár bűntelen volt, bűnösök szövetségébe lép bele, és látjuk az ő életéből, hogy milyen az az élet, ami az Atyára figyel. Milyen az az élet, amely képes félretenni a saját akaratát, és engedni annak, amely mindent alkotott. Márk hív téged is erre a szövetségre most. Hív téged erre a szövetségre, mert Jézus már réges-régen belépett, és kiválasztott téged, hogy tarts vele, és indulj el ezen az úton. És a második dolog, amire Márk fel akarja hívni a figyelmet ebben az evangéliumban, és amiért érdemes ezt a könyvet olvasni, az az, hogy Jézus Krisztus nem más, mint az Isten fia. Bevallom őszintén, nem számítottam nagy megrökönyödésre ennek a kijelentésnek az elmondására. És ez valóban talán így is van rendjén. Elsőre ez olyan egyértelműnek tűnik. Sőt, régen Rómába képzeljük el azt a helyzetet, ahol minden Cézár, minden uralkodó önmagát az Isten fiának, úgymond gyermekeként mutatta be, és kötelező volt imádni. Egy akkori pogány embernek ott Rómában ez egy teljesen természetes dolog volt. Sőt, ha nem tisztelte ezt a törvényt, akkor a fejét vették. És Márk mégis, mint egyfajta provokációként, mint egyfajta programként, ezt tűzi elé oda az olvasóknak, hogy egyedüli egy Isten fia van ebben a világban, aki eljött, és ez nem más, mint Jézus Krisztus. Aki a bűnösök szövetségese. Ezért nem kezd születéscsodával, hanem azzal kezd, hogy ő az Isten fia, az evangélium hordozója, akiről Isten így tesz bizonyságot a ma felolvasottban, hogy te vagy az én szeretett fiam, és benned gyönyörködöm. És idáig sokáig el szoktunk jutni. Beszélve gyülekezeti tagokkal, beszélve gyülekezeten kívüliekkel. Istennek a fenségét, hatalmát úgy nagyjából mindenki elismeri. Igyekszik vele harcolni, gondolkodni, de valamit érez a háttérben, hogy valaki ott van. Kultúrák, vallások, az egész világon mindenki eljut idáig. Reményik mondja, hogy egy Isten arcú űr van eltemetve bennem. Igen, ebből az érzésből indul el. De Istenig nem tudunk eljutni önmagunktól. Annyian próbálták jó cselekedetből, törvénybetartásból, magaviseletből, példásságból, de nem sikerül. Nem azért, mert Isten nem jól jelenti ki magát, azért, mert az ember rossz, azért, mert bűnös, mert nem vagyunk képesek felismerni az Isten csodálatos voltát, azt, hogy ő szeret bennünket, azt, hogy ő hogy akar látni minket, és ezért van Jézus. Ő az út, ő a kapocs, ő a híd, aki által mi őt megismerhetjük. Ezért nem lehet őt kikerülni. Ezért kulcsfontosság, hogy az Isten fia eljött ebbe a világba. És ezzel szokott már baj lenni, hogy ezt beismerjük. Hogy nekünk szükségünk van Jézusra. Hogy legyőzzem a saját gőgömet, hogy én miért nem mehetnék magamtól Isten elé. Azért, mert alkalmatlan vagyok. Mert nem mehetek a Szenthez közel. Kell valaki, aki oda vezet. Kell egy közbenjáró, aki ebben segíthet bennünket. És olyan nehéz idáig eljutni. És nem véletlenül Péterről beszélünk itt a háttérben, aki Márknak úgymond a mestere volt, aki ezt mennyiszer megtapasztalhatta. Hogy méltatlan az emberi élet. Méltatlan az, hogyha valaki tanítványként ott van Jézus mellett, megpróbál teljes erejével kiállni mellett, és a végén háromszor megtagadja. És milyen csodálatos az, amikor Jézus megkérdezi a tanítványoktól, hogy kinek gondoltok ti engem, fönn Cézárra a Filippiban, legmesszebbre Jeruzsálemtől, akkor, amikor mernek erről beszélni. És akkor azt mondják a tanítványok, hogy talán proféta, talán Illés. És Péter az első, aki azt mondja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És talán a szerénység beszél már a későbbi Péterből, hogy ez nincs leírva az evangéliumban itt. Isten fiáról szól Márk, az, aki eljött, aki minden múlik, akin keresztül meg lehet ismerni az Isten, és nem Péter szájából hangzik ez el, hanem tudjátok kikéből? A gadarai megszállott, a gonosz lelkek, és annak a századosnak a szájából, aki ott Jézus felszegezi arra a keresztre. Az evangélium talán legbűnösebb személyeinek a szájából hangzik el ez a csodálatos himnusz, hogy te vagy az élő Isten fia. Elsőre ez talán megrendít bennünket, de forduljon ez át reménységé. Ha ők kimondhatták, talán még nekünk is van remény. Talán még mi is felismerhetjük őt. Talán még mi is lejjebb tudjuk adni a saját egónkat, és tudunk Isten előtt megalázkodni, és Jézushoz folyamodni. Az ő lába elé borulni, és őt segítségül hívni. Akkor tudjuk ezt igazán megtenni, amikor észrevesszük, hogy az életünk nem tökéletes. Hogy a családunkban, a közösségünkben, a baráti körünkben, a munkahelyükön nem problémákkal találkozunk, hanem kilátástalan, lehetetlen helyzetekkel. Ott, ahol az emberi erőfeszítés mindig kudarcot vall. Ott, ahol valami isteni beavatkozásra van szükség. Így juthatunk el egyedül Jézusig. Aki, ahogyan azt Ézsaiás megprofétálta, van ereje, van lehetősége, hatalma sebeket bekötözni. Aki oda megy a megfáradtakhoz, és megmenti az ő életüket. Én az Úr elhívtalak, fogom kezedet, nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Jézus, az Isten fia eljött ebbe a világba, és vállalta veled a közösséget. Vállalta a bűnösök közösségét, szövetségét. Eljött, mint messiás, és megcselekedte a csodákat. Várták őt. De egy kicsit tovább lapozunk a Szentírásban, akkor Pál apostol beszél még egy ilyesmiről is. Hogy ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Isten fia eljött, közösséget vállalt veled, testvérré tett téged, és elküld. Mert ez a világ sóvárogva várja azt, hogy megjelenjenek az Istennek a fiai. Azok a megjelenésére van szükség, akik vallják azt, hogy az életük menthetetlen Isten nélkül. Akik vallják azt, hogy Jézus Krisztuson kívül nem lehet az atyához közeledni, nem lehet az életet megmenteni, és akik vallják azt, hogy csak a Szentlélek ereje által lehet csodákat és hatalmakat tenni, gyakorolni ebben a világban. Olyan keresztény emberekre, fiatalokra, idősekre van szükség, akik mernek otthon családi körben beszélni az Isten csodálatos dolgairól. Nem úgy, mint ami messze van, hanem úgy, ami személyes tapasztalat. Szükség van az olyan hívő emberekre, akik mernek beszélni a saját gyengeségeikről, az ő megváltottságukról, arról, hogy Isten hogyan szabadította meg őket, és milyen mélyről emelte fel őket oda a saját környezetébe. És Márk evangélium még ebben is segít. Amikor azt hinnéd, hogy ehhez kevés vagy, azt hinnéd, hogy ehhez nincs erőd, vagy nem elég a hited, vagy a tapasztalatod, vagy nem tudsz beszélni, akkor már egy tökéletes példát ad arra, hogy ezt nem kell túlmagyarázni. Isten szent lelke megfog és elküld téged, és majd a szádba adja, hogy mit kell tenned, és mit kell mondanod. Nem kell gondolkodni, nem kell mérlegelni, csak csinálni kell. Röviden, tömören és egyszerűen, úgy, ahogyan azt Péter is tette. És a végső üzenet pedig ez, hogy gyönyörködjünk Jézusban, azért, hogy az Atya majd gyönyörködhessen bennünk. Olyan érdekes ez a szó, és hogyha egy könyves, könyvtári példával, könyvesbolti példával kezdtük, akkor ezzel is zárjuk. Nagyon nehéz megfogni ezt a szót, hogy gyönyörködj, gyönyörködni. De hadd hozzam akkor a könyvből a lehetőséget, tudom, hogy sokan rengeteg könyvet olvastak, sőt, igazán könyvfanatikusok. Hát amikor az ember átel egy igazán jó könyvre, akkor úgy nem tudja letenni. Vagy éppen, hogyha le kell tennie, akkor azért rágondol, hogy mikor vettem újra a kezembe, és ami a legfontosabb, amikor a kezembe veszem, akkor nem csalódok benne. Akkor tudom, hogy ez jó lesz. Valami ilyesmit éltett át az Atya is, amikor Jézusra tekintett, hogy benne nem fogok csalódni. Ő az, akit én elhívtam. Ő az, akit én elküldtem. Ő az, akit az én lelkemmel szolgálatkészítettem. Ami benne gyönyörködünk, ha őt hívjuk magunkhoz közel, ha vállaljuk azt a közösséget, amit ő már vállalt velünk, akkor hiszem azt, hogy az Atya bennünk is gyönyörködni fog. Még akkor is, hogyha csalódást okozunk. Még akkor is, ha azt érezzük, hogy semmi gyönyörködtető nincs az életünkben. Akkor is Jézus már oda ment mellénk, feltámasztott bennünket, oda állt mellénk és megfogta a kezünket. Akkor is, ha meg vagy keresztelve, és akkor is, ha nem. Akkor is, hogyha hiszed az Istent és féled, és akkor is, hogyha nem. Jézus már odaállt melléd, és támogat téged, és vezet. Azért, hogy legyen esélyed a változásra. Legyen esélyed az életre. Ez Márk evangéliumának a rövid lényege. De hiszem azt, hogy ezt a rövid lényeget átéljük, és megértjük, akkor egy nagyon hosszú utazásra hív bennünket. Nem más, mint Isten fia Jézus Krisztus az örök életig. Én kívánom azt, hogy ezt megtapasztaljuk a saját életünkben. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogyha lebecsüljük a te igédet. amikor üres szavaknak, régi történeteknek, anekdotának hisszük. Bocsáss meg nekünk, amikor ott van a szánkon a szó, az ige, de nem merjük elmondani. Bocsáss meg nekünk, hogyha taníthatnánk, bölcsességet mondhatnánk az általad elmondottakból, kijelentettekből, és mégis megtagadjuk ezt, és a saját bölcsességünkre hagyatkozunk. Bocsáss meg nekünk, hogyha generációkat úgy próbáltunk nevelni, hogy a te igéd másodlagos volt. Bocsáss meg, hogyha a mi törékeny nátszáhitünk miatt nem mertük vállalni a te csodálatos hatalmadat, a te szabadításodat. Így kérünk, ami kicsiny hitűségünket, ami törékenységünket, te szilárdítsd meg lelked által. Te mutasd meg azt, hogy újat akarsz, és meg is cselekszed. Te mutasd meg azt, hogy ezt a generációt így akarod felnevelni a te igéd közelségében, hogy értsék és akarják a te kijelentésedet hallani és olvasni. Így kérünk, Urunk, te újítsd meg az ige egyházát, református egyházunkat, te újítsd meg ezt a gyülekezetet, hogy ne programokkal, ne tervekkel, hanem a te igéd által akarjon újra erős lenni, és újra akarjon másokat erősíteni. Ebben segíts meg bennünket, hogy kovászként lehessünk ebben az országban, ott, ahol a pénzzel, a gazdasági törekvésekkel, a politikai gondolatokkal akarnak mindent megújítani. Engedd meg nekünk, hogy mi az igét nem lebecsülve, hanem használva az igé által akarjunk áldást és növekedést adni. Így küldj el bennünket. Mutasd meg nekünk, hogy nem saját voltunkra kell nézni, nem a mi alkalmasságunkra, hanem arra, hogy te megszenteltél bennünket, és felhatalmazol arra, hogy a te ígéret vigyük a barát felé, a családtag felé, a gyermekek felé, az unokák felé. Viessük az iskolába, pattársainkhoz, osztálytársainkhoz, tanártestvérekhez. Te segíts meg minket ebben, Urunk, hogy merjük vállalni azt a szolgálatot, amelyet ránk bíztál. És engedd meg, hogy eljuthassunk betegekhez, gyászolókhoz, a gyógyítás és a feltámadás igéjével. És engedd meg nekünk, hogy ebben a gyülekezetben egy közösségként egymást erősítve, az ige körül összegyűlve láthassuk a másikat, akarjuk megismerni, és akarjunk egy gyülekezetként, egy közösségben téged dicsőíteni örökkön, örökké. Nem önmagunkért kérünk, hanem egyedül Jézus Krisztusért, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.